Tizedik tanulmány. Címe: Egység és megromlott kapcsolatok. Szombat délutáni rész.
Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, mennyivel inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele.
Róma beliekhez írott levél 5. fejezet 10. verse. Újonnan revidiált Károli fordítás.
Amint láttuk, még pünkösd után is időnként feszültség terhelte a hívők kapcsolatait. Az új szövetség több példát is hoz arra, hogyan kezelték az egyházi vezetők és az egyes tagok az ilyen kihívásokat. Ezek az elvek különösen értékesek a ma egyháza számára. Bemutatják, milyen jótékony hatása lehet annak, ha bibliai elvekkel igyekszünk megoldani a konfliktusokat és megőrizzük egységünket Krisztusban. A heti tanulmányunkban a helyreállt kapcsolatokra figyelünk, valamint arra, hogy emberi viszonyaink mennyiben hatnak egységünkre Krisztusban. A Szentlélek szolgálata közelebb vonja az embereket Istenhez és egymáshoz. Ledönti a válaszfalakat az Istennel és az egymással való kapcsolatunkban. Röviden tehát, az evangélium ereje nem feltétlenül abban mutatkozik meg a leginkább, amit az egyház mond, hanem abban, ahogyan az egyház él. Idézet:
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
Olvassuk János evangélium a 13. rész 35. versében. Szeretet nélkül bármennyit beszéljünk is az egyház egységéről, semmit nem ér.
Vasárnapi rész. Címe: Helyreállt baráti kapcsolatok.
Pál és Barnabás munkatársakként együtt tettek bizonyságot Jézusról. Azon viszont összekülönböztek, hogy meg lehet-e bízni a félénk János Márkban. Az evangélium hirdetésével járó lehetséges veszélyek miatt ő ugyanis egyszer csak otthagyta Pált meg Barnabást, és hazament. Idézet: E meghátrálás miatt Pál egy időre kedvezőtlenül, sőt szigorúan ítélte meg Márkot. Barnabás viszont mentegette őt tapasztalatlansága miatt. Aggódott, hogy Márk ne tegye le a szolgálatot, mert képességet látott benne, és azt remélte, hogy idővel Krisztus használható és alkalmas szolgája lesz. Eddig az idézet Ellen White az Apostolok története című könyv 113. oldaláról. E férfiak továbbra is mind hasznosak voltak Isten művében, de fel kellett oldani a közöttük kialakult feszültséget. Fontos volt, hogy a kegyelemről prédikáló apostol kegyelmet tanúsítson a fiatal prédikátor iránt, aki csalódást okozott neki, a megbocsájtás apostolának meg kellett bocsájtania. Barnabás támogatásával János Márk fejlődött. Később aztán nyilván Pál szívére is hatott a változás.
Hogyan derül ki a Timóteusnak és a Kolosséban élő hívőknek írt páli levelekből, hogy helyreállt az apostol kapcsolata János Márkkal és újból megbízott fiatal munkatársában? Lásd, Kolossébeliekhez írott levél 4. fejezet, 10. és 11. verse.
Köszöntiteket Aristárkus, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére, kifelől parancsolatokat vettetek, ha hozzátok megy, fogadjátok őt szívesen.
Timóteushoz írott 2. levél, 4. fejezet, 11. verse.
Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén hozd magaddal, mert nekem alkalmas a szolgálatra.
Elég hiányosak az ismereteink arról, hogyan békült ki Pál végül János Márkkal, de a bibliai feljegyzés világos. János Márk később az apostol egyik megbízható társa lett. A kolossébeli gyülekezetnek Pál szeretettel ajánlotta, mint munkatársát. Az élete vége felé kérte Timóteust, hogy vigye magával Rómába, mert nekem alkalmas a szolgálatra. Olvassuk a Timóteusi 2. levél 4. rész 11. versében. A szolgálatát gazdagította a fiatal prédikátor, akinek már nyilván megbocsájtott. Ledőlt a kettejük között emelkedett fal, képesek voltak együttműködni az evangélium ügyében. Bármi zavarta a kapcsolatukat a múltban, és bármennyire jogosnak is vélte Pál, ahogyan korábban János Márkhoz viszonyult, azon már túljutottak.
Hogyan tanulhatunk meg megbocsájtani azoknak, akik megbántottak vagy csalódást okoztak nekünk? A megbocsájtás miért nem elég ahhoz, hogy egy korábbi jó kapcsolat helyreálljon? És miért nem is kell ennek mindig megtörténnie?
Hétfői rész. Címe: Rabszolgából fiú.
Római fogsága alatt Pál találkozott egy szökött rabszolgával, Onézimusszal, aki Kolosséból Rómába menekült. Az apostol jól ismerte Onézimus gazdáját. Filemonnak szóló levelében személyesen közben járt nála, és kérte, hogy béküljön meg szökött rabszolgájával. Pál fontosnak tartotta az emberi kapcsolatokat. Tudta, hogy a megromlott, megszakadt kapcsolatok hátráltatják a lelki fejlődést, és ártanak az egyház egységének. Filemon gyülekezeti vezető volt Kolosséban, és a keserű érzéseket táplál Onézimusszal szemben, az bizonyára beárnyékolja keresztényi bizonyságtételét, valamint az egyház tanúságát a más hitűek között.
Pál levele Filemonhoz a helyreállt kapcsolatok milyen fontos elveit vázolja fel. Ne felejtsük el, hogy a kulcs szó az elv.
Első pillantásra kissé meglepő, hogy Pál nem lépett fel keményebben a rabszolgaság ellen, ám a stratégiája így sokkal hatásosabb volt. Ideális esetben az evangélium fölülemel az osztálykülönbségeken. Nem rabszolgaként, hanem úgy küldte vissza Onézimust, mint aki a fia lett Jézusban, Filemonnak pedig a szeretett testvére az Úrban. Pál tudta, hogy a szökött rabszolgák jövője sötét volt. Bármelyik pillanatban elfoghatták őket, szegénységre, nélkülözésre számíthattak. Így viszont Onézimus kilátásai javultak, hiszen már Filemon testvére lett Krisztusban, ugyanakkor készséges munkása is. Filemonnál biztosítva láthatta az életét, a szállását és a munkáját, az életében óriási változást hozott a megbékélés. Pál mellett Onézimus hű és szeretett testvér lett. Az evangélium szolgája. Az apostol lelkes, ugyanakkor hajlíthatatlan volt, amikor a megbékélést munkálta közöttük. Kész volt a saját pénzéből rendezni minden anyagi természetű kérdést, ami Jézus két követője között felmerült.
Mit tanulhatunk az itt látott evangéliumi elvekből, ami segíthet az emberi kapcsolatokban jelentkező stressz helyzetek, feszültségek vagy akár törések feloldásában? Hogyan előzhetjük meg ezekkel, hogy ne grontsa valami a gyülekezetünk egységét?
Keddi rész. Címe: Lelki ajándékok az egységért.
Amint egy korábbi tanulmányban érintettük, a korintusi gyülekezetben súlyos problémák voltak. Milyen elveket vázol fel Pál a következő ige szakaszokban a gyülekezet egységéhez nélkülözhetetlen gyógyulás és helyreállítás érdekében? Korintusbeliekhez írott első levél 3. fejezet 5-től a 11. versig.
Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós, csak szolgák, kik által hívőké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adta a növekedést. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá. Kiki azonban meglássa, mi módon épít rá. Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.
Korintusbeliekhez írott első levél 12. fejezet 1-től a 11. versig.
A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma bálványokhoz. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek szerint. Egynek hit ugyanazon lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy lélek által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig lelkeknek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.
Korintusbeliekhez írott második levél, 10. fejezet, 12-től a 15. versig.
Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani, vagy hasonlítani, akik magukat ajánlják. De azok magukat magukhoz mérvén, és magukhoz hasonlítván magukat nem okosan cselekesznek. De mi nem dicsekszünk mértéktelenül, hanem a mérőzsinór mértéke szerint, amelyet Isten adott nékünk mértékül, hogy hozzátok is elérjünk. Mert nem feszítjük túl magunkat, mintha nem értünk volna el hozzátok, hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisztus evangéliumával. Akik nem dicsekszünk mértéktelenül mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek megnőttével nagyokká leszünk köztetek a mi mérőzsinórunk szerint bőségesen.
Az apostol ezekben a versekben a gyülekezet egységének meghatározó elveit írja le. Rámutatott, hogy Jézus a különböző egyházi szolgálatok végzését más-más munkatársra bízza, akiknek azonban együtt kell fáradozniuk Isten országának építésén. Isten együttműködésre, nem pedig versengésre hív. Mindannyian tőle kapjuk az ajándékot, hogy a többiekkel együtt végezhessük a szolgálatunkat Krisztus testében és a környezetünkben. Nincsenek nagyobb és kisebb ajándékok, mindegyikre szükség van Krisztus egyházában. Istentől jövő ajándékainkat nem önző, magamutogatás céljára kapjuk, hanem az evangélium terjesztésért adja a Szentlélek. Nem bölcs dolog másokkal összehasonlítgatni magunkat, mert így vagy elcsüggedünk, vagy öntelté válunk. Ha azt képzeljük, hogy mások sokkal jobbak nálunk, magunkat hozzájuk mérve elkeseredünk, és könnyen elbátortalanodhatunk a szolgálatban. Viszont, ha úgy érezzük, hogy Krisztusért végzett munkánk jóval eredményesebb másokénál, öntelté válhatunk, aminek nem szabadna a keresztényekben meglennie. Mindkét hozzáállás gyengíti Krisztusért végzett szolgálatunk eredményességét, mint ahogy a közösségünket is. Miközben a Krisztustól kapott hatáskörünkön belül dolgozunk, örömet és megelégedettséget találunk a bizonyságtételben. Munkánkkal kiegészítjük mások erőfeszítéseinek a hatását, és így Krisztus egyháza óriási lépésekkel halad Isten országa felé.
Eszedbe jut valaki, akinek szolgálati ajándékai láttán feltámad benned az irigység? Néha túl nehéz, ugye? És hányszor töltött el a büszkeség a saját ajándékaid miatt, ha másokkal hasonlítottad össze magad? A lényeg, hogy a bűnös emberek között nagyon is állandó valóság az, amit Pál itt érint. Bármelyik helyzet vonatkozzon is ránk, hogyan tudunk önzetlenséget tanulni, ami elengedhetetlen a Krisztusban való egység megőrzéséhez.
Szerdai rész. Címe: megbocsátás.
Mit jelent a megbocsátás? Vajon igazolná annak a viselkedését, aki rettenetesen megbántott bennünket, vagy ártott nekünk? A vétkes fél bűnbánatától függ, hogy én meg tudok-e bocsátani? Mi a helyzet akkor, ha nem érdemel bocsánatot, akire haragszom?
A következő szakaszok hogyan világítanak rá a megbocsájtás bibliai jelentésére? Lukács evangélium a 23. fejezet 31-től a 34. versig.
Mert ha a zöldelő fán ezt művelik, mi esik a száraz fán? Vittek pedig két másikat is, két gonosztevőt ővele, hogy megölessenek. Mikor pedig elmentek a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszítették őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetettek reájuk sorsot.
Róma beliekhez írott levél 5. fejezet 8-tól a 11. versig.
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékültünk vele. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük.
Korintus beliekhez írott 2. levél 5. fejezet 20. és 21. verse.
Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.
Efézus beliekhez írott levél 4. fejezet 26. verse.
Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon.
Krisztus kezdeményezése volt, hogy megbékéltetett bennünket. Idézet?
Az Istennek jósága téged megtérésre indít.
Olvassuk a Római Levél 2. rész 4. versében. Ezt már akkor megtette, amikor még bűnösök voltunk. Nem a mi bűnbánatunk és bűnvallásunk váltja ki a megbékélést, hanem Krisztus kereszthalála. A mi részünk csak annyi, hogy elfogadjuk, amit értünk tett. Igaz, nem kapjuk meg a bűnbocsánat áldásait, amíg meg nem valljuk a bűneinket, ez viszont nem azt jelenti, hogy a bűneink megvallása váltaná ki a megbocsátást Isten szívében, hiszen az mindig megvolt benne. A bűnvallás csak bennünket tesz képessé a megbocsátás elfogadására. Meghatározó a bűnök megvallása, nem mintha ez változtatna Isten hozzánk való viszonyulásán, inkább a miénken változtat. Amikor engedünk a Szentlélek meggyőző erejének, megbánjuk és megvalljuk bűneinket, akkor megváltozunk. A megbocsátás különösen fontos a saját lelki jólétünk érdekében is. Ha nem tudunk megbocsájtani annak, aki fájdalmat okozott, és talán nem is érdemel bocsánatot, ez nekünk jobban fájhat, mint neki. Amikor valaki megsért minket, és nem tudunk megbocsájtani, folyton gyötör bennünket a fájdalom, tehát lényegében hagyjuk, hogy még tovább bántson. Mennyi viszályt és feszültséget okoz a sértettség a gyülekezetben? A tagok közötti elrendezetlen ügyek ártanak Krisztus teste egységének. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem kárhoztathatjuk többé a másik embert, hiszen Krisztus sem kárhoztat már bennünket. Persze, ezzel egyáltalán nem igazoljuk a viselkedését. Megbékélhetünk azzal, aki megbántott, hiszen Krisztus is megbékéltetett bennünket magával, amikor fájdalmat okoztunk neki. Azért bocsáthatunk meg, mert mi is bocsánatot nyertünk. Azért lehetünk képesek szeretni, mert mi is szeretetet kapunk. A megbocsátás döntés kérdése. Eldönthetjük, hogy megbocsátunk, még a másik fél tettei és viselkedése ellenére is. Ilyen az igazi jézusi lelkület.
Hogyan segíthet a megbocsátásban, ha arra gondolunk, hogy Jézus is megbocsájtott nekünk? Miért mondjuk, hogy a megbocsátás lényeges része a keresztényi életünknek?
Csütörtöki rész. Címe: Helyreállítás és egység.
Máté evangéliuma 18. fejezet 15-től a 17. versig.
Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el, és dorgáld meg őt négy szem között, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.
A konfliktus megoldásnak mi az a három lépése, amit Jézus arra az esetre javasol, ha az egyik hittestvérünk megbántott bennünket? Hogyan alkalmazható a tanácsa ma?
Jézus azért adta ezt a tanácsot Máté evangéliuma 18. fejezetében, hogy a gyülekezetben kialakuló konfliktusok a lehető legkisebb körön belül maradjanak. Szeretné, ha két érintett maga oldaná meg a problémát. Ezért is jelentette ki.
Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet.
Olvassuk Máté evangéliuma 18. fejezet 15. versében a revidiát újfordítás szerint. Minél többen kapcsolódnak be két ember viszályába, annál nagyobb lehet a perlekedés, ami pedig sokkal jobban árt a közösség többi tagjának. Ki erre az oldalra áll, ki amarra, és kialakul a frontvonal. Amikor viszont a keresztények igyekeznek maguk között rendezni a nézeteltéréseket, méghozzá a keresztényi szeretet és a kölcsönös megértés lelkületével, létrejön a megbékélés légköre. Megfelelő lesz a hangulat ahhoz, hogy a Szentlélek késztethesse őket a gondok megoldására. Néha nem sikerül négy szem közt megoldani a problémát. Ilyenkor Jézus arra kér, hogy egy vagy két embert vigyünk még magunkkal. Fontos, hogy a megbékélés folyamatának második lépése mindig csak az első lépés után történjen. A kibékülés a cél. Nem az, hogy még jobban eltávolodjanak egymástól. A sértett félhez csatlakozó egy-két személy nem azért megy, hogy bizonyítsa, sérelem történt, vagy elmarasztalja a másik embert. Tanácsadóként és imapartnerként keresztényi szeretetet és könyörületet kell tanúsítaniuk, ha közeledést akarnak elérni két egymástól elidegenedett fél között. Előfordul az is, hogy a probléma megoldás érdekében tett egyetlen kísérlet sem jár sikerrel. Jézus arra tanít, hogy ilyenkor vigyük az ügyet a gyülekezet elé. Persze nem azt akarja, hogy személyes konfliktusok miatt megszakítsuk a szombat délelőtti istentiszteletet. Amennyiben az első két lépés nem vezetett eredményre, a gyülekezeti bizottság a megfelelő hely a kérdés kezelésére. Ismét ki kell emelni, hogy Krisztus célja a megbékéltetés. Nem szabad az egyik felet elítélni, a másikat pedig magasztalni. Idézet, ne engedd, hogy a sértődöttség ellenséges indulattá fajuljon. Ne hagyd, hogy a seb csak gyűljön, majd mérgező szavakban fakadjon ki, megfertőzve mindenki gondolatait, aki csak hallja. Ne engedd, hogy keserű gondolatokkal legyen tele a te fejed és az övé is. Menj oda a testvéredhez, és alázattal őszintén beszélj vele a dolgokról. Eddig az idézet Ellen White, Gospel Workers 499. oldaláról.
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet, amikor a munkások szívében Krisztus lakozik, amikor minden önzés kihalt, amikor a versengés, az elsőbségre való törekvés megszűnik, amikor egység és megszentelődés utáni vágy uralkodik, amikor egymás iránti szeretetük meglátszik és érződik, akkor a Szentlélek kegyelmi zápora olyan bizonyossággal fog rájuk áradni, mint ahogy Isten ígéreteiből egy jóta vagy pontocska sem veszhet el. Eddig az idézett Szemelvények Ellen White írásaiból első kötet 167. oldaláról. Idézet, ha az Úr nagy napján úgy állunk meg, hogy Krisztus a menedékünk, a magas tornyunk, félre kell tennünk minden irítséget, az elsőbségért folytatott küzdelmet. Ezeknek a szentségtelen dolgoknak a gyökereit teljesen ki kell írtanunk, nehogy újból felüssék a fejüket. Egészen az Úr oldalára kell állnunk. Eddig az idézet Ellen White Last Day Events 195. oldaláról.
Beszélgessünk róla.
Első pont. Kolossé beliekhez írott levél 3. fejezet 12-től a 17. versig.
Öltözzetek föl azért, mint az Istennek választottjai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna. Miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekedtek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa.
Beszélgessünk azokról a keresztényi jellemzőkről, amelyek elsajátítására buzdítja Pál a kolossébeli gyülekezetet. Miért nélkülözhetetlenek-e tulajdonságok minden konfliktus megoldáshoz? Hogyan segíthetnek megvalósítani azokat az elveket, amelyeket a következő ige szakaszban adott Jézus? Máté evangéliuma 18. fejezet 15-től a 18. versig.
Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt 4 szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még 1 vagy 2, hogy 2 vagy 3 tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz.
Második pont. Kolossé beliekhez írott levél 3. fejezet 12-től a 17. versig.
Öltözzetek föl azért, mint az Istennek választottjai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna. Miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekedtek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa.
Miért olyan fontosak ezek a jellemzők az egyház egysége szempontjából? 3. pont. Ha hetednapi adventista egyház egészére gondolunk, vajon mi gátolja leginkább azt az egységet, ami szükséges az evangélium maradéktalan bemutatásához a világ előtt? A tantételeink? Nem. Ezeket Istentől kaptuk azért, hogy hirdessük a világnak. Talán csak velünk van a baj, az emberi kapcsolatainkkal, a kicsinyes irítséggel, a veszekedéssel, az önzéssel, a nagyra vágyással és még sok mással. Miért kell a Szentlélek átformáló erejéért könyörögnünk, mielőtt tapasztalhatnánk az egész egyház egységét?
Összefoglalás.
Jézus Krisztus evangéliuma a gyógyulásról és az átalakulásról szól. Amikor ez megvalósul, mindenképpen hat az emberi kapcsolatainkra. A Bibliában annak a szilárd elveit és példáit láthatjuk, hogy még a bűn világában is hogyan maradhatunk valóban jó kapcsolatban az emberekkel. R. Dániel Irén, összetörtem. Uram, egészséget adtál, mire nem vigyáztam. Képességet kaptam, amit nem használtam. Irgalmadat adtad, ezzel visszaéltem. Lábadhoz zuhanok, fájón, összetörtem. Gyógyulást kínálsz, könyörgök érte. Feladatot szánsz, tettem, kísérje. Irgalmad újul, mosd le a bűnöm. Lábadnál pihenve arcom derüljön.